A kufár széttárta kezét és jajgatott. Nagy uram, gondolnod kell a költségeimre. Nem is beszélek a tengeri utakról, a kalózok veszedelméről, és nem szálltam ki Hispanoliában, hanem egyenesen idejövék városodba. Még onnan idáig az utazás ezeknek a mocskos indiánoknak hátán. Nincsen ló, nincsenek utak, mindenütt ez az üvöltés. Koszt is gyenge, nagy uram. Bort alig látni. Mindig csak lút, húsos, kása és kukorica kenyeretek hozzá. Ne alkudjál, nagy uram, tudom, mindenben szűkölködtök, csak épp aranyotok van. Én meg mindenben bővelkedem. Első osztályú Sevillai járú. A puskákat Oviedóban kovácsolták, valódi új tervek alapján. Ezekkel lehet, nagy uram, célba lőni, messzebb hordanak, mint a tekinteted bírja. A számszeríjak húrjai nem szakadnak el sohasem, és látod, újdonság ez is. Kétcsövű számszerí, egyszerre beletehetsz két nyilvesszőt. És van még valami, amit talán sohasem láttatok még. Ez valódi nagy urak fegyvere. Pisztolának hívják, úri szerszám. A muskétákat csak zsoldosok ordják, de ezek a szépen kivert, remek művű pisztolák. Számodra és lovagi uraid számára. És nekem fizethetsz, uram. Vert aranyban, drága kövekben, porban. Az ágyúimat is odaadom, és magam védtelenül érkezem majd Hispániába vissza. Odaadom a lőporomat, és ha látnád Veracruzban a 12 lovat. Mind nemes, kitűnő paripa, a szerszámjuk első rangú. Alkudoztak. Az első hajó, mely befut Veracruz kikötőjébe, az első kereskedő, aki meglátogatja. Egy szó megkapta. Te nem kötöttél ki a szigeteken? Nem, nagy uram, nem is érintettem őket. Jamaica partjai mellett hajóztam el. Honnan tudtál akkor rólunk, hogy én itt vagyok? Erről az országról, ha nem voltál a szigeteken. Én Cadixi vagyok. Ott már széltében hosszában beszélték, hogy udvari emberek érkeztek innen. Mire mi hozzánk, szegény armatorokhoz eljut a hír, mindenféle mendemonda kerül bele. Ki tudja elejét és kisejti végét. Én összeszedtem mindenemet, jámborul Istennek ajánlottam lelkemet. Így jöttem hozzád. Te nem írsz még elő vámokat és illetékeket. Nem fogsz engem lefogadni, és nem konfiskálod el egy szegény armatornak minden kis kuporgatott vagyonkáját. És uram, nagy uram, kegyelmességed, mit törődik az arannyal, lehajol a földre, kitép egy göröngyöt, szitával erre kezdi a patakokat, arany, a bányák okádják az ezüstöt, úgy mondják, minek neked, uram, az arany? Én ágyúkat, lovakat, bort és vasat hoztam. Matrózokat is? Uram, mindegyike ég a vágytól, hogy mellét szegődhessék, és bemutassa művészetét, hanetán hajók kellenének, uram, van kitűnő ácsom. Cortés elnézett felette, intett, fizessenek. Leszereljük hajódat, megveszem azt is. Megveszem tőled az embereidet, megveszem az egész rakományodat. Ha akarsz, velem jössz. Nem fogsz rózsaágyon aludni, és lehet, hogy meg kell kezedben forgatnod a vasat. Megmutathatod, vajon valódi toledói. De eljöhetsz, és akkor részes lettél. Egyezünk? A szemed, nagy uram, ki tudna szavadnak ellenállni? Vivát, Cortés! Napfény. A diákok várták, mert ezekben az esős napokban írásnak láza kezdte megint ki, kancelláriává változott a tlaxcalai palota. Két kezét hátán összefonta, mint nyugtalan vándor járt kelt fel és lefelé, a merev, primitív bálványképek között, kedvenc helye egy hatalmas porfír ocalot előtt volt, szembenézett a vadállattal, istenízét kereste, így nézte az elnyúló furcsa fejet, melyben fenség és vérszomj faragott állatból istent, lehunyt a szemét, és kivillant belőle a mondat. Cezarea Mestas. Itt küldöm felségednek második jelentésemet. Csak a mindenható Úristen tudja szenvedéseinknek sorsát. De az én eltökélt szándékom és életem egyetlen vágya, hogy az én legkegyelmesebb uram a német-római Szent Császárság címe mellé felvehesse az új világ imperátorának nevét. És talán ez a korona semmivel sem lesz csekélyebb, értékebb, mint mindazok, melyekkel megérintették Szent Felséget fejét, és amelyeket az Úristen akaratából saját csodálatos tetteivel is megnövelt. Napfényesik be a szobába. Xamarillo lábujhegyen Beoson Cortés áll, szemében végigúsznak városok és emberek, a csatorna töltések, templomok és áldozatosok. Az aprót vár, az ajtót tartó sátán figurához lapulva, míg sercen a toll a különös papíranyagon, melyet pálmalevélből tilolnak az indiánok. Még szabad a szó, s néha felcseng, töröld el, ez túl alázatos, nem vagyunk rabszolgák, ha császárnak is küldjük szavunkat. Xamarillo látja, hogy megcsendesedik, már utána megy, és mondja, hogy megérkezett Chalco tartomány követe, mint a régi időkben. Mondaná azt is, hogy megjött Fekete Virág, aki most már Don Fernando de Ixtlilxcoatlich nevére hallgat, mióta a homlokát érintette a keresztvíz, és beszámolna, hogy Texcocóból mit csempésztek ki éjszakai hírnökei. Mindez elapad benne, a félmozdulat ellankad, a kéz, Cortés keze biztosan lapoz a disznóbörkötéses, még régi módi kézzel írott könyvben. Ezt Julius Cézár írta egy távoli háború küszöbén, ütközetek estéjén forgatta, mielőtt szólt a katonákhoz. Lapoz. Egy fordulatot keres. Lám csak. His rebus gestis omni gallia pacata tanta huius belli ad barbaros opinio perlata est uti ab iis nationibus que trans renum incolerent mitterérunt legati a Cézárem, qui se obsides daturas, imperata facturas, pollicerentur. Félhangosan mormolja erősen spanyolos szavával a cézári mondatokat. Az aprót kitárja az ajtónyílást, elleplező függönyöket. Új spanyol honvezéri főkapitánya kéreti Huexokingo és Huacvechala urainak és hercegeinek követeit. Átkalandozik szeme a palotán, melynek tövében pár száz kopott rongyos hispániai zsoldos ténfereg, szegény, sántult lovak fajják szokatlan indián abrakukat. A levegőn szárított téglákból született templomok tetején még mindig végigfretcsen a vér. Olív zöld és rézveres ábrázatokat lát, amint feketén hajolnak babonáik fölé. Ha behívnák Mexikó új császárának követét, akinek ravasz arcát ismeri, abból az időből, amikor még csak Iztalapapám ura volt, s mutogatta neki kertjeit, asszonyait, palotáját. Mögötte a lecsapósas, aki kezében tartja a holnapot, katonák és tisztek szemefénye, Guatemozin, a gyöngyszemű hercegnő ura, és ilyenkor ott áll a Rajna mentén. Tógába burkolózik, kint vannak a légiók, akik üvöltik az Ave Cézárt. Ha akarná, megindulhatna Róma felé, átléphetne patakokat, ezer és ezer római harcos, amint négyszögekben várják előretolt lándzsákkal, rövid egyenes kardjaikkal a feléjük rohanó szőke barbárokat. A barbárok kezében megcsörren az ajándék. Néhány kalkiullikő, jáde darab, istenek faragott figurája, gyapott takarók, ruhagöngyölegek, tollak és pulké, mázas, színezett kancsú formákban. A királyi jegyző olvassa a formulát. Én Chalco vagy, Huerroxinco, vagy Isten tudja milyen szörnyű, kiejthetetlen nevű tartomány, kerület vagy vidék nevében. Mekkora? Kérdi valaki felerre, rámutatnak a keményített nekem darabokra, melyekre mesteri kezek, hegyeket, vizeket és tartományokat vázoltak. Mondd utánunk, Marina! Én, Huacvechula vidékének örökös grófja, miért nézel? Nem tudod, hogy miként mondják a ti nyelveteken az őrgrófot vagy herceget? Mondd, ahogy akarod, Carlos úgy is érteni fogja, hogy mi így hiteljük meg, hűségünkben most vezessed kezét, hogy kanyarítson valami képet vagy rajzot ez alá a papír alá. Sercen a viasz és a pecsét nyomó lomha nehéz köve elnyelt megint Don Carlos de Ausztria nevében egy Anahuac-beli tartományt. Miként végvidékbeli elejének, olyan most Tlaxcalában az életük. Ahogy apja mesélte, gyermekkorától mórok voltak még a granadai királyságban, éjszaka felhangzott a halali, vidékek lobbantak lángra, betört a pogány, ha jól sikerült, adtak-vettek asszonyokat és gyermekeket hetek múltán Kréta vagy Fesz piacán. Mi meg készültünk, extremaduriaiak hetekkel előtte, holdfogyatkozás előtt lopakodtunk keresztül a limeseken, csak egy-egy római oszlop jelezte, hogy errefelé emberek éltek, így mentek át Andalúziába, a hosszú, egyenes kardok megütköztek a görbe pengékkel, nyergük mellett kis-ázsiai rabnő reszketett, ha elérték az erdőt, megmenekültek, ledobbantották. Első volt ugye az asszony. Így kérdezte Kópésóváran, kamaszkorban, amikor először futott fel orcájára a vágy. Most nem hallja senki, hát ledobbantunk az asszonyokkal, nyírkos és fekete volt az erdő. A humusz belopózott az inaimba, azért sziszegek, ha hűvösre billen át az idő. Öreg Martin Cortés kapitányra gondolt, amikor fiatal volt, sportjázó legények hadnagya, sarcoló úttalan spanyol utakon. Felébred apja vére. Keze végig szalad a térképlapon, hallgatja a hírvivő indiánok félsejtelmű szavát, kutatja az utakat, melyek elvezetnek a városok felé, észrevétlen, éjszakai utak alatt kikerülve hágcsókat és szakadékokat, ahol végig dübböröghet a sziklalavina. Ma délebre küld, holnap keletre 20-22 lovasából egy néhányat, 100 talpast, 2-3 ezer szövetséges tlaxcalait. A hír gyorsan szalad. A baj van, utánuk indul a főcsapattal. Portyáznak az ezredes kapitányok, Sandoval, Alvarado, Ordaz és Oli. Szegény Velázquez de León minduntalan szájára tolul. Majd Velázquez, és akkor rágondol a fekete éjszakára, amint felnyársalt teste belekalimpál a tófenékbe. Menjetek, büntessetek! Rendre teszi. Hol dőlt ki 2-3 spanyol az úton? Mint vetette rá magát az üvöltő falka, mint vonszolták őket templomfalaik mögé, elszedték aranyukat, s hírt adtak róluk a mexikói seregeknek. Minden spanyolért. Üszkösödik az első ház, a veres kakas végigkúszik a lapos, száraz tetőkön, elkapja a fák tetejét. A hegyekbe menekültek ijedve látják, mint kúszik a láng. A papok átkozódnak, s a bálványokat lesik, hogy mikor indulnak ki, mi haszna kezei közül a mindenható csodák. Előterelik az embereket, tomporukra ráverik a sistergő vasat, rabszolgák lesznek, nem hadifoglyok, akiket a királynő régi törvénye véd. Ezek szolgák, akik életüket kapják cserébe, s most jószágként terelik őket, míg egykedvű szavuk zümmögi a halálba igyekvő kórusát, körös körül, mint falánk méraj, leskelődnek, prédára mohoskodnak a tlaxcalaiak. A legények végig kószálják a felső tartományokat. Amikor visszajönnek, rabszolgákkal, arannyal és okmányokkal, melyeken királyi jegyző írja újabb és újabb kacikák hódolását, bólint. Bene, mondja, szeme kicsit meretten, élettelenül néz előre, ha minden jól megy, hangját sem hallatja, miként egykora féleszelős Ordaz, aki fekete sóvár tekintetét nem kapta vissza soha többé, mióta elhagyták a végzetes mocsarakat. Ha egyedül van, szalad a penna. Ha egyedül van, naponta lesétál a hajóácsok tanyájához, ahol egymásba gyűjtik a kivagdosott fatörzseket. A faragók két felőre állnak, széndarabban jelölik oldalán a gerendatestét, aztán villan az ágyszekerce, pontosan a rajz mentén, és órák alatt újabb és újabb fehér testű gerendák sokasodnak. Néha egy-egy indián elkéri a fejszét, méregeti, nekiáll. Az első mozdulatok félszegek, Bátortalan kézzel kémlelik a vas, féktelen, bontó indulatát, aztán megszokják, kezükben különös, stilizált jelentőséget kap az idegen munkafegyver, játszanak és cifrázzák, az Isten tudja, az indián faragta gerendát Martin López megismeri 100 spanyolácsolta gerenda közül. Késő ősz van. Senki sem sajnálja, hogy már eltemetik az 1520-as esztendőt. Mésza, a tűzmester, beszél Sandovallal. Jenez meg López róják a hajódeszkákat. Megfaragják és várnak, hogy valami csoda történjék. Mi itt vagyunk Tlaxcalában. A legközelebbi út a nagy tóhoz Tezcocóra vezet. Ezredes kapitány uram, miként akarják kegyelmetek szárazföldön átvinni a brigantinákat? Ennyi nap járásra? Bizonnyal nagyurunk forgat magában valami tervet. Miért, kérded, Mésza? Genuai vagyok, miként a nagy admirális. Apám ott vala Konstantinápolisban, amikor bejövem Mohamed. Ő védte a falakat a Galata torony alatt. Apám mesélte, miként vitte át 80 gályáját a Boszporuszból az aranyszarvba a szultán. Vajon ez messzi út volt? Talán csak 2 mérföld. De hegynek szaladt az út, és azután csúszott lefelé a tengerhez. Navarhiumnak mondták görög nyelven a kikötőt, Kriszokérasznak az aranyszarvat, így emlegette boldogult atyám. Egy éjszaka történt. A szultán letisztítatta az utakat, mintha beretvával mentek volna a janicsárok. Minden élő, minden ház, minden fa le lett kaszálva. Aztán útépítők jöttek. Frissen ácsolt nyárfák fehér testéből csinálták az utat. 1000 és 1000 szálfa egymás hosszában végtelen végig. Akkor kezdték zsírozni. Olajakkal és hájjal, hogy csurgott róla a kenőcs, végig dübböröghettek könnyen azok az óriási szánok, melyeket Mahomet ácsoltatott a hajótestek alá. Gurították meg, csúsztatták a gályákat, 100 és 100 pár ökör és bivaj húzta a láncokat és köteleket. Egy éjjel alatt mind átcsúsztak a lánccal erre kezdett belső bizánci kikötőbe, s hajnalhasadáskor e biztonságos, védett part felől felhangzott az Allahi Allah. Így vitte át hajóhadát szárazföldön Mahomet. Vajon Cortés urunk számára mondott tanácsképpen? Nagy urunk könyveket olvas, ahol régi világbeli hősök, akik még a Paternostert sem ismerték, nyertek s vesztettek csatákat. Miért ne tanuljon az élőktől az ember? Miért ne tanuljunk a pogánytól? Nékik olyan ágyúik voltak, hogy egy-egy lövés elsodort egy toronyt. Lábnyi ürege volt a pokolmasinának, hetet lehetett vele egy napon puffantani. Mexikó falára gondolsz? Vitessen nagyurunk ágyúkat a vitorlások fedélzetére. A nagy tó oldaláról könnyebben törheti Tenochtitlán falait. Jelentem vezérurunknak, amit mondtál, Mésza. Ember is van elég, fa is van elég, de honnan veszel zsiradékot? Nincsenek sertésfalkák, hogy hájazzanak. Olajok vannak, amerre mégy uram, mindenütt bogyók sokasága. Úgy vélem, szükségben mindent meglel az ember. A fekete virág mondta, engedjél engem Tezcocóba. Bátyám, akit te ültettél fejedelmi székébe, frigyet kötött az új úrral. Mögöttük ott áll kiterjesztett szárnyával a lecsapósas. Ismerem a szelek járását, és ismerem az erdőket és ösvényeit. Mire megindulsz? Ne legyen élő Tezcocóban, ha nem borul le a színed előtt. Mit vársz tőlem, fekete virág? Éjszaka felkelek, és nézem a csillagokat. Éjszaka a hold szabja meg, merre menjen pályafutásunk. A nappal elborult Anahuac felett, és az éjszakában te vagy, Malinche, az egyetlen fénypont. Én ismerem a jeleket, földeket, erdőkben, madarak tollán, fák között. Én nem hiszek a ti istenségetekben. Én nem hiszem, hogy a ti uratok nagyobb, hatalmasabb úr a miénknél. Én nem hiszem, hogy a kereszten függő, akinek átvert, véres keze felétek nyúlik, törődik mi velünk vagy Mexikóval. Én csak téged látlak, Malinche, és látom, miként fogjátok kezetekben a fegyvert. Érzem, hogy ti meghódítjátok itt a földeket. Szaporodni fogtok. Ma 20 ember jön által a vizeken, holnap 100. Ma 4 ló érkezik, holnap 40. Ma jönnek keréken gördülő masinák, melyeket mi nem láttunk sohasem azelőtt. Holnap vízre fogod rakatni az úszóházakat. Te erősebb vagy, azért hódolok. Én azt hiszem, hogy te fogsz uralkodni mi felettünk, nem az a távoli, idegen nagyúr, aki elküldött benneteket. Bízom, Malinche, abban, hogy te fogsz engem visszavezetni őseim palotájába, s a te kezedből fogom átvenni a tollkoronát, melyet eloroztak a haragos úr kezéből bátyáim és ellenségeim. Sok szót mond a herceg Marina, te csak keveset tolmácsolsz. Miért nem mondasz mindent szóról szóra? A herceg szomorú, hogy Tetszkokó palotájában nem őt köszöntik a virágok. A bánatnak több nyelve van, mint az örömnek. A fekete virág szava neked beszél, de tekintete néha olyan, mint amikor átváltozik jaguárrá vagy ocelottá. Te hiszel ebben a szörnyű mesében? Fekete virág arca elnyúlik, foga villog, teste pettyes lesz, mint a hatalmas földi eprek, mint puma teste. Végig megy az erdőkön, lelapul, érzi vadaknak és embereknek szagát. A torkukhoz ugrik, így szívja belőlük a vért, miként a böjtölés urának palotájában, amikor gonosz jeleket mondtak felőle a tanácsurak. Mindnyájan megvagytok ittasodva. Te jössz, Marina, és jön fekete virág, és megtelik minden idegen szavakkal, melyeknek csak hangját morzsolod, de értelmük oly fekete, mint éjszakában legördülő kő. Mikor lenne emberből jaguár? Mikor lesz emberből ocelot fejűt lákok? A herceg itt áll előttem, mondja, hogy kikémleli Tetszkokót, miért lesz belőle jaguár, aki átharapja éjszaka nyulak és emberek torkát? Marina, micsoda feketeség, micsoda babonák, hát nem lesztek sohasem keresztények? A fekete virág akkor változik át ocelottá, mikor megszólal benne tlákok, akinek törzséből származik. Én nem tudok többet mondani, nagy uram, mint amit mindenki tud a fekete virágról. Cortés elintette. Minden fekete és áthatolhatatlan, mint lián a cejbafa tövénél, humuszos nedvesség az őserdő tövében, ahol gazterem lázt, s a láz ráfut a testre, mint folyondár, s folytogatja, miként folyt hónapok s hónapok óta. És ezek hercegek és nemesek lesznek Hispániában. Carlos új világbéli trónja körül, mint otthon flamand és vallon urak. Úgy fognak hajolni a kacikák. Címeres pajzsot fog utánuk hordozni az apród. Felfektetik az aranykönyveket. Egyike Visconde, másik a Márkés is lesz. De mindez miként egyezik majd tlákokkal és az ocelot törzsével. Mikét mondá Carlosnak, Cesarea Mestas, ezek itt új Hispánia rendjei, szent felségednek trónja előtt. Felállana Ixtlicotli, s mondá, amikor tegnap este jaguár testet öltöttem, és mondaná lecsapósas, és megragadtam csőrömmel, és mondaná Marina, hallottam, hogy papán hercegnő, aki túljárt a boldogok völgyében, és látta, jönnének papok fekete köntösükkel, melyen minden rajznak véres és fekete jele van, jósolnának kitépet szívekből, és a tollak koronáján elszórt aranypityéken példáznák a planéták köreit. Ide hozatja új Hispániába Don Carlos te szörnyű szellemjárás közé. A zsoldosoknak jó, isznak pulkét, ölelgetnek indián leányokat, zabálnak és véreznek, mert ez zsoldosnak dolga. Jó Alvarádónak, mert kiszaladt az erdőszélre, és Lesi új, részbőrű szeretőit, Jó Szandovalnak, aki most gyűjti a bogyókat, hogy olajat sajtoljon belőle, próbálja Mész a terveit, hogy szálfákból építsen a hajók alá csúszós utat, és Jó Olinak is, aki ilyesmiről alig álmodozott a gályapad mellett, s ordaz a fekete, lázas szemével. Neki mindig más és más tájékok kellenek, s szomjas hangjával, ha szólal, már tudja, mondaná, engedjék el, Cortés! Vajon nincs-e mégis nekik igazuk, s ez új világban új törvények győzedelmeskednek az élet felett, s mindaz, ami odállt, Hispániában történik csak jeltelen sápat holdfogyatkozás? Vajon nem kellene megírni Carlosnak, hogy legyőzte az embereket, legyőzte a seregeket, urakat és városaikat, de renitensek még az istenek, s bálványaik leheletéből megidézik éjszakánként a hívek is egymás közt az ocelot fejűt, aki felugrik a városok kapujára, és a kacagását nem lehet elfojtani sohasem.